Csollányné Horváth Krisztina, intézményvezető, néptáncos és állatvédő, mai beszélgető társam, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Pedagógusként dolgozol, mint intézményvezető?
Igen, pedagógusként, de elsősorban onnan indult, hogy néptáncos vagyok, hiszen nálunk ez családi hagyomány. Ugye édesapám az Ungareszka Tánc Együttes vezetője, és mi igazándiból ebbe gyerekként belenőttünk. Nem is igen volt más választásunk, hiszen gyerekként már mindig ott voltunk a felnőtt együttes próbáin.
A fiú testvéreddel.
Igen, az öcsémmel Győzővel. És hát ez ugye egy örökségként ránk maradt, hogy mikor édesapám nyugdíjba ment, de az együttes tovább mehessen, tovább élhessen, tovább dolgozhasson, ezért mi vettük át ezt a munkát. És akkor ugye az intézményvezetőség pedig úgy jött, hogy egy művészeti iskolát hoztunk létre az Ungareszka Tánc Együttes mellett, ami szintén ezt a népi vonalat képviseli, tehát néptánc és népi kézművesség tanszakokkal működik iskolánk. Mivel elvégeztem én ugye a tanítószak mellett a néptáncpedagógus szakot és a közoktatás vezetőképzőt, ezért én lettem így a művészeti iskola vezetője.
Ez a közoktatásban a szak középiskolának felel meg? Vagy középiskolának felel
nem, nem, ez egy zeneiskolának, tehát ez ugye művészeti iskola, nem kötelező jellegű, hanem ugyanúgy szabadon választott, mint mondjuk a zeneoktatás, tehát délutáni időben nem a kötelező tanórai keretekben, hanem teljesen szabadon választott, hogy ki szeretne beiratkozni, és akkor ugyanúgy nekünk is tanévünk van, vége van, bizonyítványosztás van, tanterv van, csak ugye ez egy szabadon választható műfaj.
Népi kézműves tárgyak, ezt mondtad?
Igen, igen, népi kézművesség is van. Ezt a tanszakot, aki vezeti, Attila, ő keramikus, és elsősorban az agyagozás az, ami kiemelten fontos és hangsúlyos, de minden egyéb olyan dolog, amivel régen az emberek kézzel alkothattak, próbáljuk minél több dologgal megismertetni a gyerekeket.
Néptánc, már gyerekkorod óta. Ez igen, a napi program része.
Úgy gyerekkorom óta, hogy én igazániból viszonylag későn kezdtem, mert én zeneiskolába jártam, Békefi Tóni bácsinál furuljáztam, volt egy kamarazenekarunk, és mi nagyon komolyan végeztük ezt a tevékenységet, versenyekre jártunk, tehát sokáig úgy volt, hogy esetleg ezen a pályán menjek tovább. Aztán, amikor középiskolába kerültem igazándiból, akkor indult el az a vonal, hogy az osztálytársaim közül többen indultak az utánpótlás csoportokba, barátaim, barátnőim, és akkor így velük együtt kezdtem el táncolni. Tehát én tulajdonképpen úgymond kicsi gyerekként nem. Vagyis voltak ilyen indítatások, de megmondom őszintén, hogy így az öcsémmel nagyon nem voltunk jó gyerekek, és mindig kiraktak bennünket a próbáról, mert a viselkedésünk miatt, úgyhogy gyerekként valahogy úgy nem ment.
Te mennyire erős a magyar néptánc mozgalom? Van utánpótlás?
Van utánpótlás, de én azt látom, hogy főleg itt a nyugati ország részen borzasztó sok minden viszi más el a gyerekeket, más divatosabb dolgok. Talán ott a keleti ország részben jobban, meg hát ugye Erdélyben ott még élik, tehát ott jobban él ez az egész. Nekünk tulajdonképpen vissza kell tanítani mindent, majd, hogy nem mondja, hagyományozó együtteseknek is vissza kellett tanulni, főleg itt Vas megyében a saját táncaikat. Egyre kevesebb a gyerek sajnos. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy nehéz műfaj. Ez nem olyan, amiben gyorsan sikereket lehet elérni, ez nem olyan, amit egy fél év alatt meg lehet tanulni, hanem bizony évek hosszú munkája az, hogy a pici gyerekből olyan képzettebb táncos legyen, aki már bármilyen táncfajtát, tánctípust el tud táncolni, talán fel tudjon lépni, szóló táncversenyre menni, koreográfiákat tanulni. És ugye a mai világban, amikor az a szempont, hogy minél könnyebben és minél gyorsabban elérni sikereket, vagy bármit, na hát ez a műfaj ugye nem az. És hiányzik az emberekből, a szülőkből és a gyerekekből is a kitartás, én azt látom.
Egyébként megvan ennek még az infrastruktúrája, olyan értelemben, hogy az oktatók, a képzési szintek, a versenyek, minősítők, nem tudom
abszolút,
pontosan, hogy
ez minden van természetesen, tehát tanulmányi versenyek is vannak a művészeti iskoláknak, illetve szóló táncversenyek, fesztiválok, tehát ennek egy nagyon-nagyon régi és jól felépült és tartalmas rendszere van. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Aki ebben benne van és éli, az tudja, miről szól ez az egész. Ugye elindult a táncház mozgalom is, oda is nagyon sokan jönnek műkedvelők, gyerekek, felnőttek.
Ez alkalmas a toborzásra a táncház?
Nem igazán. Tehát teljesen más az, hogy valaki egy táncházba van kedve és föláll táncolni, és más az, hogy mondjuk minden héten, azon a heti két napon, mikor mondjuk próbája lenne akár a gyermeknek, akár a felnőttnek, ugye el kell indulni munka után, iskola után, mert általában akkor vannak ezek a foglalkozások fél 5 órától, tehát késő délután, felnőtteknek hétvégén. Bizony úgy látjuk, hogy néha ez egy kicsit ilyen plusz teher. Ugye a gyerek is hazamegy 4-kor a suliból, hú, úgy el lenne otthon, főleg mikor korán sötétedik, rossz idő van, nincs kedvünk elindulni, esik az eső, és itt kell az a szülő, aki így noszogatja, hogy de pedig mi ezt elvállaltuk, beiratkoztunk, és akkor legalább ezt az évet végig csináljuk következetesen. Tehát nagyon könnyen feladják, mert sok a kényelmetlenség vele talán, meg viszi az időt mástól. És pont ebben a világban, ahol kevés ideje van az embernek mindenre, ugye egyre jobban meg kell gondolni, mire áldoz időt, és ez egy rendszeres tevékenységet igényel. Az, hogy táncházban valaki havonta vagy két havonta egyszer táncol és jól érzi magát, nem biztos, hogy utána ő ezt ilyen heti rendszerességgel ugyanúgy szívesen csinálná.
Egy csomó olyan műfaj jött be az elmúlt egy-két évtizedben, ami ilyen gyors sikereket ígér, inkább csak ígéri egyébként, meg ugye rengeteg felület van, ahol úgynevezett magamutogatás zajlik, mert ez nem igazán teljesítmény, azt kell mondanom. Esetleg a gyerekek közül azok is abba hagyják idő előtt, vagy még bőven folytathatnák, csak egyszerűen a többi gyerek, vagy a többi fiatal szemében egy kicsit ciki, hogy ő mondjuk hagyományos ruhában, népi környezetben olyat csinál. Nem lehet, hogy ezt már nem merik felvállalni sokan ebben az életkorban?
Biztos, hogy a kamaszkor egy ilyen vízválasztó, tehát azt mi is látjuk. Ilyen 7.-8. osztályban, amikor elindulnak középiskolába, ott sokan megtorpannak, és azt mondják, hogy hát, mivel középiskolás leszek, biztos sok tanulnivalóm lesz, nem lesz már rá időm, tehát aki nem annyira elhivatott, az már lehet, hogy ott leszakad. A másik ilyen nagy vízválasztó, amikor valaki egyetemre, főiskolára megy, és elmegy itthonról, mondjuk Pestre jár bárhova, bár nagyon érdekes, mert aki már odáig kitartott, és mondjuk 6 éves kora óta ezzel foglalkozott, ők például rendszeresen visszajárnak. Én azt látom, hogy például ovisként valaki elkezdi 4-5 évesen. Oda még ugye hordja a szülő lelkesen, a kisgyerek is lelkes, szeret járni, sokat játszunk, sokat énekelünk, mozgunk, táncolunk, stb. Bejön az első osztály. Első osztályos gyerekeknek már az első szülő értekezleten mondja a tanítónéni, hogy de ne tessék ám a gyermeket ide-oda, amota hurcolász, mert pont elég lesz neki az iskola. És ezzel ugye már megriasztják a szülőket attól, hogy bármi egyebet a gyermek napirendjébe bevállaljanak, holott, hogyha ez a gyermek úgy nő fel, hogy az iskolai kötelezettségei mellett megvan, hogy ő neki mennyi ideje van azt a leckét megírni, mert tudja, hogy kell menni zeneiskolába, vagy néptáncra, vagy társastáncra, vagy sportra, vagy bármi egyébre, ő sokkal jobban megtanulja beosztani az idejét, mint az a gyerkőc, aki csak iskolába jár, és utána hazamegy, és otthon még könyörögnek neki, hogy de léci, még írd meg a leckédet. Jó, mindjárt, és akkor órákon keresztül csak elnézeget a lecke fölött. Tehát egyfajta rendszerességre szoktatja a gyerekeket egyébként az, hogyha a napi rendjükben nem csak az van, hogy én iskolába járok.
Nem beszélve arról, hogy az aktivitást veszik el talán ebből a rendszerből, akik ezt javasolják. Tanuló robotokat képzelhetünk most már sok esetben, hogy reggeltől estig tanul, ennyi tárgya van, ilyen szinten kell teljesíteni, állandóan mérik őket, állandóan dolgozat, stb. És pont ez, amikor egy kicsit kikapcsolódhatna, vagy más területen jól érezhetné magát, hát ha erről lebeszélek, ez nagyon szomorú.
Igen, és mi azt látjuk egyébként, hogy nagyon sok szülő mondja, már óvodásként sok szülői visszajelzés jön nekünk, hogy például olyan gyerekek, akit nevelési tanácsadóban itt-ott tanácsolták, hogy hordják néptáncra, mert túl mozgásos, mert gondjai vannak a koordinációkkal, az irányokkal, esetleg diszlexia gyanús az iskolába, stb., hogy milyen jót tesz nekik az ének, mondók, a mozgás, ritmus, zene, tánc így együtt, ugye, mert ez egy komplex dolog, mert egyszerre kell a zenére figyelnem, a saját testemre figyelnem, esetleg még közben énekelnem, vagy mondanom azt a mondókát, vagy tapsolnom. Sok minden egyszerre történik, és milyen jól fejleszti őket. Viszont aki meg utána rendszeresen jár, akár alsó tagozatos, akár felső tagozatos, minden szülő azt mondja, hogy igen, megtanulta a gyerek beosztani az idejét. Ha ne talántán úgy járunk, hogy iskola után eljöttünk próbára, és még maradt tanulnivaló, próba után hazamegyünk, és a gyerek agyilag föl van frissülve, mert mozgott egy jót. Nem az van, hogy hullafáradt, hanem agyilag teljesen felfrissült, és még azt a maradék leckét sics úgy meg tudja mondjuk egy edzés vagy táncpróba után csinálni.
Annyi mindenre mondjuk már, főleg egy-két évtizedet talán hangsúlyosabban Magyarországon, hogy nemzeti, meg hogy ilyen érték, olyan érték. Vajon miért nem lehet ezt mondjuk egy nemzeti alaptanterve beemelni, akár órai keretek közé is, ugyanúgy a néptáncot, a néprajzot, a népzenét, tehát egy komplett csomagot, ahogy tetszik, vajon miért nem?
Nem tudom, ez hosszú évek óta nem sikerül, hogy ez az értékünk, ez valahogy bekerüljön az általános iskolai oktatásba. Most ugye vannak olyan próbálkozások, hogy legalább délelőtti órakeretben a heti 5 testnevelés óra terhére külsős tánctanárok, akár társas tánc, akár néptánc bemehetnek iskolákba, és amelyik iskola igényli, ott a gyerekeknek egy-egy tesi helyett van néptánc. Én is tanítok így például a Táplán-Szentkereszti iskolába.
És igénylik?
Az iskolák igényelnék. Ugye a gyereknél megint más, hogy ez most megint egy kötelező jellegű, mert tanóra keretben tantárgy jelleggel van. De például én csak pozitívumot mondhatok róla. Például a Táplán-Szentkereszti iskolában én első osztályos gyerekektől most már 3 éve megy ez a képzés, így, hogy heti egy tesi helyett néptánc van nekik, és én azt látom, hogy élvezik és szeretik. De mindezek ellenére, mikor például délutáni csoportot szeretnénk ott létrehozni, hogy akkor igazgatónén is nagyon támogatná, hogy legyen az iskolában egy néptánccsoport, egyszerűen nem megy, mert annyi minden egyébre járnak a gyerekek. Mert focizni járok, mert rokizni járok, mert nem tudom, mire járok, és egyszerűen nem tudunk ilyen plusz időkeretben létrehozni tánccsoportot.
Vannak olyan programok, vannak olyan fesztiválok vagy műsorsorozatok, ahol például a néptánc is azért terítékre kerül, és azért heteken keresztül, vagy esetleg egy-két hónapon keresztül nyomon lehet követni ezeket a versenyeket. Ez a fajta média felület, ez hozott valamit a konyhára idézőjelben, tehát észre lehet azt venni, hogy amikor ilyeneket bemutatnak, vagy sorozatot készítenek belőle a tévében, akkor nagyobb kedvel jelentkeznek esetleg a gyerekek? Amikor látják, hogy ebben is lehet valaki sikeres, ebben is lehet valaki nemzetközi elismert, vagy olyan lehetőséghez jut, amihez egyébként mondjuk nem jutott volna, hogyha nem tudja magát megmutatni, és mondjuk fölkarolják ismertebb emberek, vagy már akik a szakmában ott vannak a toppon. Ez nem hozza meg a kedvüket, vagy a szülőknek a kedvét ahhoz, hogy mondjuk beírassák a gyerekek néptáncolni?
Hát én úgy gondolom, hogy nem. Én nem látom, hogy ettől több néptáncos gyermek lenne, mert megy egy-két-három éve a tévébe egy-egy ilyen előadássorozat, vagy egy-egy ilyen verseny, igen, ahol ezt látni lehet. Olyan szempontból jó, hogy legalább sokan leülnek, és sokan megnézik, és látják, hogy igen, ezt így is lehet, ilyen színvonalasan, és tényleg ez a mi kultúránk, a mi táncunk, a mi zenénk, a mi énekünk. Csak ez annyira jó lenne, hogyha ez nem csak ilyen alkalomszerűen lenne, hanem akár most a tévébe, vagy akár a médiába, vagy a rádióba, bárhol, milyen jó lenne, hogyha ez a műfaj egy kicsit több támogatást kapna, és többször lenne lehetőség arra, hogy ilyen műsorokat nézzen az ember.
Említetted, hogy például aki mondjuk egyetemre jelentkezik, és nem hagyta faképni a néptáncot, ha lehet ezt mondani, az már folytatni fog, és valószínűleg áthagyományozza mondjuk a saját gyerekeire. Mi az a plusz, ami ide vezet, hogy valaki egy életen át esetleg megtartja ezt, és a napi rendje része marad?
Hát egyrészt, amit mondtál, hogy a napirend, tehát, hogy annyira megszokják, ebben nőnek bele már gyerekként mondjuk. A másik a nagyon-nagyon jó közösség. Tehát, hogyha ezeknél a csoportoknál egyszerűen olyan összetartás jön létre, nem csak a gyerekek, hanem a szülői háttér részéről. Ugye a szülők mennek mindenhova az adott csoporttal fellépésekre, elmennek táborokba, elmennek főzni a gyerekeknek, mennek öltöztetni, jelmezt varni. Tehát egy olyan fajta közösség kovácsolódik, ami aztán utána kiderül, hogy nem csak ott a próbákon beszélgetnek egymással a szülők, a hét más napján is amúgy is tartják egymással a kapcsolatot. A másik, ami nagyon fontos, hogyha ide jár a gyermek, és mondjuk már nem a szülő hozza, hanem már felsős vagy középiskolás, és maga jár a foglalkozásokra, nem kísérgetik, nem hozzák viszik, akkor is a szülő tudja, hogy egy jó helyen van, jó környezetben van, jó társaságban van, és ezek a gyerekek talán kevésbé kallódnak el, és kerülnek úgymond rossz társaságba.
Hogyha neked toborozni kéne most akár így a rádió hullám hosszán keresztül, akkor mit tudnál mondani, hogy miért kezdjen el valaki néptáncolni, mondjuk a szülőknek mit tudnál mondani, vagy a gyerekeknek, akik már esetleg önállóan döntetnek arra, hogy milyen szakkörbe, milyen hobbi tevékenységbe vágnak bele, mit mondanál, hogy miért keresnek mondjuk téged?
Hát azért jöjjenek, mert megismernének egy olyan kultúrát, a saját kultúránkat, olyan táncokat, játékokat, énekeket, ami a miénk. Egyrészt, másrészt, ami nagyon fontos, hogy a néptánc az, aminek egyes-egyedül van gyerekanyaga. Tehát most bármilyen más műfajt nézünk, ott nincs gyerekeknek szánt tánclépések, játékok, bármi. Itt ugye pici koruktól elkezdve, attól kezdve, hogy az ölbéli játékokkal ugye elindulunk, mondókák, aztán
ölbéli játék?
Ölbéli játék.
Milyen szép kifejezés.
Ölbéli játékok. Hát ugye ezek a ringatók, az altatók, amit már nagyon sok anyuka nem ismer, meg nem csinál, sajnos. És ugye innentől kezdve, hogy a ritmikus mondókák, az énekek, hogy otthon dudolászik az anyuka valamit, és a gyerek fülébe belemászik, vagy csak bekapcsolja háttérzajnak mondjuk azt az adott zenét, vagy bekapcsolja a tévén, és nézd, ott táncolnak, és a pici gyerek már ebbe, ahogy nő, nézi, tetszik neki, szeret mozogni, és én mindig azt mondom, hogy azok a gyerekek, akik szeretnek mozogni, ugrabugrálni, szeret énekelni, tapsolni, táncolni, hozzák, próbáljuk ki, nézzék meg. A másik, hogy az a gyerek, aki mondjuk meg pont, hogy visszahúzódó. Ezek a játékok azok, ami lehetőséget ad neki, hogy egy kicsit felbátorodjon, és merjen ő is szerepelni, elmerjen mondani egy mondókát, ő álljon középre, és merjen párt választani. Nagyon sok ilyen gyerekünk volt, aki azt mondták, hogy az osztály előtt két szót nem mert szólni. És attól kezdve, hogy elkezdett táncra járni, és ugye részt vett ezekbe a játékokba, szerepet kapott, ő neki kellett mondani valami választ, és fölbátorodtak, és kimertek állni, és akkor már nem izgultak, hogy a többiek előtt szerepelni kell, mondjuk egy feleléskor. Úgyhogy én csak pozitív hatását tudom mondani. A gyerekek nagyon szeretnek játszani, fogócskázni, énekelni, ritmusozni, és mindezt ötvözzük azzal, hogy közben tanulunk is ugye dolgokat. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon elfárad mindenki, tehát felnőttek is, gyerekek is elfáradnak, de azt hiszem, hogy ez egy olyan kellemes fáradtság. És én mindig örömmel látom, mikor a pici gyerekeink is, az óvodások, vagy most már az óvisok és első-második osztályosok olyan lelkesen köszönnek el a végén, és boldogan mennek ki. És az a legjobb, mikor azt látom, hogy mosolyog, és nem úgy megy ki, mint a hátát vegyük, hogy hú, végre vége van a táncnak. Nem mindegy, hogy milyen érzéssel mennek ki a gyerekek abból a teremből.
Krisztina, most átperdülünk egy másik területre. Te a Fekete István Állatvédő Egyesület elnöke is vagy.
Igen.
Hogy jött neked ez az állatmentés az életedbe? Feltételezem, hogy évekkel ezelőtt.
Ez úgy jött, hogy én már gyermekként, vagyis gimnazistaként én meg voltam bolondulva, hogy én állatorvos vagy állatorvosi asszisztens, tehát valami, ami állatokkal foglalkozik. Én lakótelepi gyerek voltam, mi a Joskaró lakótelepen laktunk, akkor épült a lakótelep, mikor én másodikas, harmadikas voltam, oda jártam a Joskaró általános iskolába. És akkor még nem volt nagyon divat, hogy lakótelepen kutyát tartsanak. Az egész lakótelepen kettő darab kutya volt, egy tacskó, akit rendszeresen pórázon sétáltattak, és volt egy pöttyös kutya, egy dalmata, a Happy, aki a Szamos Rudi bácsinak, a Kántor könyvek írójának a kutyája volt. Ők akkor ott laktak. És a Happyvel ugye rendszeresen találkozott mindenki, minden gyerek ismerte, mert a Happy önsétáltató volt, és ő mindig ment egy kört a lakótelepen, és utána hazament. És amikor így a Happyvel mi találkoztunk, akkor elkezdtünk könyörögni szüleimnek, hogy hát szeretnénk kutyát, kutyát, kutyát. Nem, lakótelepi lakásban nem lesz kutya. És a Rudi bácsi pedig szólt nekünk, hogy képzeljem el, a Happynek kiskutyái lettek. És hát ha szeretnénk kiskutyát, akkor minél hamarabb válasszuk ki, mert már mindegyiknek van gazdája. És akkor mi az öcsémmel elmentünk, kiválasztottuk, hát zsebre vágtuk a kiskutyát, és hazavittük. Anyuék meg hazajöttek, és hát, mert alszik. Hát ki alszik? Hát a kiskutya, akit hazahoztunk. És de teljes döbbenet volt, hogy mi hazamertünk vinni valakit, és mondtuk, hogy te már nem lehet visszavinni. És akkor anyuék ugye beszéltek Rudi bácsékkal, hogy hát akkor mégis mi kell egy kiskutyának, hogy kell gondoskodni róla, teljesen milyen antitalentum kutyások voltunk akkor ott az elején, meg hát egy lakótelepi lakásba. Azért nem egyszerű ugye naponta többször sétáltatni, nagyon önfejű kutya volt, rendszeresen lelépett sétákkor, meg mindent, tehát rendesen megkillódtuk. És akkor döntöttük el, hogy mi kertes házat fogunk venni, mert szegény kutyának sokkal jobb lenne a kertes házba. Kiköltöztünk Toronyba, és hát ugye Torony, mint falu, jellemző, ugye, hogy falun sok a sétálgató kutya, vagy kóborkutya, aki csak úgy keresi a gazdáját, de nincs neki. És akkor igazániból ott indult el, hogy már így kamaszként innen-onnan meg kellett menteni kutyát, mert jaj, a szomszédban meghalt a néni, és akkor az ő kis kutyáját, meg találtunk a mezőn kis kutyát, meg ilyesmi, és ez onnan indult igazándiból, de hát akkor még messze nem volt ilyen, hogy egyesület, meg ilyesmi. Akkor még nem is volt olyan nagy divat ez, hogy állatvédő szervezetek, ugye ilyen 86 körül, vagy 90 körül. És ez az egész Állatvédő Egyesület SD igazándiból engem akkor talált meg, mikor 2008-ban a Fekete István Állatvédő Egyesület székhelye Zalaegerszegről ide került, és itt Szombathelyen toboroztak tagokat, állatbarátokat, akik szeretnének segíteni. És igazándiból itt indult ez az egész, hogy szervezeti formában, szervezett formában, és egyre jobban odafigyelve arra, hogy miből áll az, hogy meg kell menteni egy kóborállatot, illetve a másik ugye, hogy a megfelelő állattartás, tehát hogy ki hogyan tartja azt az állatot. Aztán, mikor az akkori elnök lemondott egy pár éve, akkor választottak meg engem az egyesület elnökének, és azóta én vezetem az egyesületet.
hogy az állatmentés az egy dolog, és akkor a gazdikeresés meg a másik. Az örökbeadásnak a körülményei meg a szabályozás az rendben van ma Magyarországon? Ki fogadhat örökbe egyáltalán? Milyen feltételeket kell biztosítani neki? Esetleg van-e valami utánkövetés, vagy van-e valami utólagos kontroll ebben a tekintetben, ami mondjuk az egyesületek megtehetnek, vagy nem tudom, milyen hatóságnak a feladata ez? Erről mondanál pár dolgot?
Hát ugye a legtöbb egyesület azért szigorú szabályok szerint ad örökbe, van egy örökbefogadási szerződés, ami nálunk is 3 oldalas, ezt átolvastatjuk a kedves gazdijelölttel. Ha úgy van, akkor kimegyünk helyszínre, megnézzük, hogy tényleg az adott feltételek, a kerítés, a kutyának a tartási körülményei megfelelőek-e például. Ugye a gazdinak vállalni kell a kutya egészségi állapotának a megőrzését, úgymond oltások, ivartalanítás, stb. Általában folyamatos kontaktolást szoktunk kérni, tehát egy évben egyszer, kétszer, vagy havonta küldjön egy képet, beszéljünk, írjon róla. Nagyon sok gazda egyébként nagyon szívesen küldi, hogy nézzétek, örökbe fogadtam ekkor, és most ez lett belőle, ilyen, így nézünk ki, most itt jártunk, itt kirándultunk. Tehát van, aki ebből ilyen havi programot csinál, hogy nekünk éppen küldi a történeteket, hogy hol merre jártak. Akiről nagyon nem tudunk, azt általában elmegyünk és ellenőrizzük, felhívjuk, megkérdezzük, mi újság, és kimegyünk helyszínre. Az állatvédő egyesületek civil szervezetek, tehát nem hatóság. Úgyhogy bármilyen bejelentés jön, hogy rosszul tartanak kutyát, bezárva tartják, rövid láncon tartják, nincs menedéke, nincs ivóvíze, nincs ennivalója, éhezik, magára hagyták mondjuk, mert elköltöztek és ott hagyták a kutyát, ez mind jegyzői hatáskör. Tehát önkormányzat és jegyző. Mi is csak annyit tudunk tenni, hogy továbbítjuk ezeket a jelzéseket a jegyző felé, de mi sajnos semmit, annyit tehetünk maximum, hogy amikor a jegyző mondjuk elrendel helyszíni szemlét, hatósági állatorvos, akkor általában ki szokták hívni a bejelentéstevő állatvédő egyesületet is, illetve hogyha azt a kutyát mondjuk lemondatja a jegyző, és a tulajdonos lemond róla, akkor az állatvédő egyesület átveszi. De nekünk sajnos nincs olyan jogkörünk, hogy intézkedjünk. Ha valami olyan van, hogy tényleg SOS, gyorsan kell valamit a kutya érdekében tenni, vagy az állat érdekében tenni, akkor ki szoktunk menni, és próbálunk beszélni a tulajdonossal, de ugye simán megteheti, hogy szóba se áll velünk.
Igen, látni időnként olyan képsorokat, amik részben kutyák esetében láttam, illetve egyéb haszonállatok esetében, hogy ilyen borzasztó körülmények között tartották őket. A szankciók mértéke, amivel ilyenkor szembesíti akár egy bíróság a későbbiekben, egy állatvédő szerint megfelelő az, hogyha mondjuk most nem tudom éppen milyen büntetési tételek vannak, de talán már bizonyos esetekben letöltendő szabadságvesztéssel is honorálják idézőjelben azt, ha valaki ilyen mostohán bánik az állataival. Ez rendjén van?
Kiszabható letöltendő börtönbüntetés. Egyrészt mi azt látjuk, hogy ezek az ügyek nagyon-nagyon elhúzódnak, tehát állatkínzásos ügyben mondjuk 2-3 év, hogy ítéletet hozzanak, és mondjuk megnézi az ember bármelyik ilyen természetfilmadón, ott meg azt látja az ember, hogy ilyen azonnali bírósági ítélet van, és a bíró kimondja, hogy igen, az állat elkobozható, meg ilyen és ilyen büntetésre ítéli a gazdát. Hát nálunk ez évekbe telik, mire bármilyen büntetés lesz. 1-2 ilyen letöltendő börtönbüntetéses állatkínzásos esetről tudunk, inkább a felfüggesztett börtön vagy a pénzbüntetés, ami jellemző. Amivel ugye még a jegyzők élhetnének, az az állattartástól való eltiltása a gazdának, meg az állatvédelmi bírság, amit szintén nagyon kevesen használnak ki. Tehát igazán a jegyzőnek nagyon-nagyon sok olyan hatásköre van, amit jobban lehetne használni állatvédelmi szempontból.
Neked most milyen állatod van otthon?
Hát én ugye az egyesületnél ideiglenes befogadó is vagyok, úgyhogy rendszeresen több kutya van nálam. Nekem sajátom az van 5-6.
Ez azt jelenti, hogy amíg nem találtok neki gazdát?
Igen. Uh-huh. Van az egyesületnek egy telepe, ahol kennelekben vannak a kutyák, meg van egy cicaházunk, ahol cicák is vannak, van egy kölyök sorunk, ahol a kölyköket szoktuk elhelyezni, de ha olyan állat kerül hozzánk, ami beteg, gondozásra szorul, vagy nagyon kicsike, vagy mondjuk a hideg időkben ugye nem lehetett kennelbe tartani, fűtött hely kellett neki, vagy sérült volt, azokat ugye ideiglenes befogadókhoz visszük. Az egyesületnek az alelnöke, meg én, meg még néhányan tudunk ilyet, hogy hazaviszem és saját állataim között van. Most is egy anyakutya volt nálam 7 kölyökkel, éppen most a hétvégén adtam is sorba örökbe őket, de még így is vagyunk, most otthon 8 kutyusom van, vannak papagájaim, teknőseim, cicák szoktak lenni ideiglenesen benne a fönti szobákba, amik gazdira találnak. Férjemnek halai vannak, úgyhogy van nálunk minden. Most jön a fióka szezon, nálam rendszeresen galambok szoktak lenni, galambfiókák, akik ugye kipotyognak a fészkekből, és amíg meg nem tudnak repülni, addig etetni, gondozni kell őket.
Találtok támogatókat ehhez a tevékenységhez, vagy esetleg olyat, aki az állateledelt hajlandó megvásárolni, vagy időről időre bizonyos pénzösszeget juttat az egyesületnek, és mondjuk nem akar az előtérbe kerülni emiatt. Vannak ilyen lehetőségeitek?
Abszolút vannak, tehát bármilyen felhívást felteszünk, hogy mondjuk aktuális állatnak műtétre gyűjtünk. Pillanatok alatt összejön az összeg tényleg. Vagy most például volt egy olyanunk, a telepvezető kolléganőnek az ötlete volt, hogy itt nyárra ugye a kullancs szezon miatt havonta kell ez a tabletta a kutyáknak, hogy ne menjen belőjük a kullancs, ugye a telepen levő kutyákat rendszeresen sétáltatják, de hát amerre járnak, azon a füves területen borzasztó sok a kullancs, és hát, mint tudjuk, egy fertőzött kullancstól nagyon komolyan beteg lehet, a kutya el is pusztulhat. És most például erre gyűjtöttünk, hogy minden állatnak a nyári hónapokra, vagy minden kutyának június, július, augusztusra legyen egy olyan ember, aki kifizeti ezt a tablettát, ami ugye mondjuk ilyen 5000 forint, de 10 kutyánál az már 50 ezer, 30-nál meg 150, tehát nem kicsi pénzekről beszélünk. Azt tudni kell, hogy a gyógyszerezés borzasztó drága, vagy az állatorvosi ellátás, tehát az állatvédő egyesületeknek ez a legnagyobb költsége mindig. Tényleg bármilyen felhívást teszünk, pillanatok alatt jönnek rá a jelentkezők, jönnek a támogatók, ha gyűjtés rendezünk, hogy mondjuk most éppen kölyöktápra van szükségünk, vagy macska eledelre, vagy például a ilyen nagy áruházaknál szoktak havi gyűjtéseink lenni, és akkor ilyen 6-8 bevásárló kocsinyi táp, meg konzerv. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg most már nagyon-nagyon így az emberek szem előtt van, és nagyon szeretnének segíteni. Mi abszolút nem panaszkodhatunk itt ezen a részen, mert tényleg rengeteg a támogatónk. Vannak, akik rendszeresen utalnak havonta pár ezer forintot, be van neki állítva, mindig látom, hogy akkor az havonta jön az XY-tól az az 5000 forint, de akkor az minden hónapban jön. És tényleg bárki így segít, mindig az van, hogy jaj, nem, mondom, hát hadd fotózzuk le, hogy hozta, hogy kaptuk, hogy nem kell, nem azért csinálja. Tehát tényleg nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy igen, én azért, hogy oda akkor a fényképen rajta lehessek, hogy én adtam.
A gyerekek még egyfajta természetes módon nyitottak és érzékenyek. Be tudjátok őket vonni abba, hogy akár az állatmentés, később az állattartásban ők felelősen, megfelelő módon viselkedjenek, és ugyanúgy a napjaik részévé váljon egy kutya, egy macska, vagy egy bármilyen más állat?
A gyerekek érzékenyítése azért sokkal egyszerűbb, mint a felnőtteké. Rendszeresen végzünk ilyen állatvédelmi előadásokat, tehát most mondjuk a járványhelyzetben kb. Egy vagy másfél éve ugye nem mehettünk iskolák, óvodák közelébe, meg hozzánk se jöhettek, de egyébként lehetőség van rá, hogy a madarak és fák napja, vagy az állatok világnapja alkalmából szoktak ilyet kérni, hogy akkor állatvédelmi előadást vagy kinn az iskolában, vagy kijönnek a telepre, és akkor ott. Rengeteg mindent tudnak a gyerekek, és nagyon értik ezt az egészet, viszont mindig ott akad el a dolog, mikor azt mondja, hogy és akkor szóltam anyának meg apának, hogy segítsünk, és azt mondták, hogy ne törődjek vele. Igen, és itt áll meg az egész, ugye, mert egy gyerek ő maga nem tud segíteni. Viszont azért ebben is látunk pozitív dolgokat, most már pozitív változást, hiszen a telepen való állandó séta lehetőségünkre például nagyon sok olyan család jár rendszeresen, anyuka gyerekekkel, vagy apuka gyerekekkel, vagy egész családok, akik mondjuk lakótelepen laknak, azt mondják, hogy ők lakótelepi lakásban nem akarnak kutyust, de mindenképp szeretnék, hogy a gyerekek megszokják a kutyákat, szeressék a kutyákat, és akkor együtt sétáltatnak, ez egy családi program. Igen, a gyerekek nagyon-nagyon fogékonyak rá, viszont ugye ez a szülő felelőssége. Tehát mikor valaki azt mondja, hogy szeretnék kutyát örökbe fogadni, mert a 3 éves kisfiam szeretné, nem, a család szeresse, mert nem a 3 éves kisfia fog tudni gondoskodni róla. Az egész család életébe kell az az állat, akit örökbe fogadnak, és tudomásul veszik, hogy akkor az a következő 15 évre vonatkozik, és nem egy-két hónapra, vagy inkább maradjunk annál, hogy néha eljárnak sétáltatni, mert megsimogatják a kutyákat, de ne legyen saját állatuk.
Van valami statisztikátok arra, hogy mondjuk 2008 óta hány állatnak sikerült gazdát találnotok?
Hát, hogy 2008 óta azt nem tudom, azt tudom neked megmondani, hogy éves szinten ilyen 300 körül van, hogy kutyának, macskának gazdát találunk. Van olyan év, hogy kicsit jobb, van olyan, hogy kicsit rosszabb. A macska az ilyen 100-120 szokott lenni. Igazániból tudni kell, hogy macskát nagyon nehéz örökbe adni. Tehát most indul a kis macska szezon. Rengeteg kóbor macska van a városban, vannak ilyen kolóniák, lakótelepeken, temetőkben, ugye, ahol letetgetik őket. Tehát kb. Egy hónap múlva minden bokor alatt kismacskát lehet majd találni. Most még keresik az emberek, hogy kismacskát szeretnék örökbe fogadni, mert most még nem igen van, és mihelyest már 30 lesz az egyesületnél, akkor biztos, hogy az már senkinek nem kell, és tele lesz a környék mindenhol beteg, macskanáthás, kis cicákkal, akiket hoznak, hogy mentsük meg, meg fogadjuk be, meg állatorvosi ellátás, és nincs őket hova tenni, meg nem kell senkinek. Most is van még a telepen olyan 6 felnőtt macska, akik tavaly nyáron pici kölyökként kerültek be hozzánk, és mind a mai napig senkinek nem kellettek. A kutyáknál a kölyköket viszonylag könnyű örökbe adni. Próbáljuk szocializálni az embereket arra, hogy felnőtt kutyákat is örökbe lehet fogadni. Magyarországon ugye ez annyira nem divat, de most úgy gondoljuk, hogy elindult egy jófajta változás arra, hogy értik az emberek, hogy miért lehet, hogy könnyebb egy felnőtt kutyával, mint egy pici kölyökkel, illetve az idősebb kutyák, ők a nehéz dió. Ugye most is a telepen van 5, 9, 10, 12 éves kutyánk, akinek az idős gazdája meghalt. Na hát ez meg a másik, amikor jön valaki kutyát örökbe fogadni, mondjuk egy idősebb néni, bácsi vagy pár, és próbáljuk őket meggyőzni, hogy idős embernek idős kutya, és ő kölyök kutyát akar. Ebből szoktak kicsit viták meg afférok lenni, mert ugye más az igénye egy kölyök kutyának, más egy idősebb kutyának. Úgyhogy vannak olyanok azért, akinek ilyen 1-2 évet várunk, hogy megjöjjön az az igazi gazdi, de azért mindig vannak csodák, és még nem volt olyan, hogy valakinek ne lett volna gazdája, csak ki kell várni.
A beszélgetéseim vége felé szoktam kérni a vendéget, hogy ajánljon egy könyvet a hallgatóknak. Lehet az regény, vagy szakkönyv, vagy bármi, amit mostanában olvasott, vagy nagyon régen, de a kedvence.
Én, amit szívesen olvasok, és sokszor szoktam forgatni, az állatokkal kapcsolatosan vannak ezek a Megható állattörténetek című kis elbeszélések. Ennek ugye több fajtája, meg több időszakban is jelentek meg dolgai. Meg amit én nagyon szerettem, annak idején, hát nem véletlenül ugye a Szamos Urdi bácsinak a Kántor könyveit én fiatalként, meg gyerekként rengetegszer olvastam. És most mondom mondjuk a saját tanítványaimnak, és azt se tudják, miről beszélek. Pedig azért azok a könyvek, meg az abból készült film, most nem olyan régen ment megint valamelyik adón, és annyira jó visszanézni, meg annyira jó volt, meg emberi volt tényleg az az egész. Én szeretem az állatos könyveket, tehát én azokat szoktam
illetve,
olvasni.
Hát Fekete István bármelyik műve gyakorlatilag.
Hát az ugye, igen, az meg annyira szomorú, hogy a mai gyerekek a Fekete István könyveket abszolút nem ismerik. Tehát mondjuk állatvédelmi előadáson szokott ilyen kvízkérdés lenni, hogy na, ki tud felsorolni Fekete Istvántól állatregényeket, és talán a Vukkon kívül, mert azt mindenki ismeri, de azt is inkább a rajzfilm miatt, talán a Kele, de nem, fogalmuk sincs a gyerekeknek, tehát nem ismerik. Nem ismerik, nem olvassák, nem is olvasnak, az a baj, hogy semmit nem olvasnak a mai gyerekek.
Az még egy halvány reménysugár, hogyha az állatokhoz közelebb kerülnek, akár az egyesületen keresztül és rajtatok keresztül a ti segítségetekkel, akkor talán nagyobb kedvet kapnak ahhoz is, hogy utána olvassanak akár regényeket, amik állatokról szólnak, hogy jobban megértsék az ő lelkületüket is. Krisztina, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.